Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Esemény.
Január 23-án összművészeti és interaktív programokkal várják a látogatókat Szentendrén a régi művésztelepen. Délelőtt a Magyar Kultúra magazin főszerkesztője Boncidai Éva tart rendhagyó irodalomórát helyi középiskolásoknak, amelyet egy workshop követ a Szentendrei régi művésztelep szervezésében. Este kurátori tárlatvezetés keretében mutatják be az Örökölt minták című kiállítást a művészek részvételével, majd a Platon Karatajev duót koncertet a kiállítótérben.
Kiállítás.
Január 22-én a Magyar Kultúra napján több budapesti múzeum állandó kiállításai ingyenesen lesznek látogathatók. A Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ tagintézményeiben, a Szépművészeti Múzeumban, a Néprajzi Múzeumban és a Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeumban látogathatunk kiállításokat ingyen.
Esemény.
A Magyar Kultúra napja alkalmából több programmal is várják az érdeklődőket a Csokonai rendezvényházban a 15. kerületben. Csend, törékeny, üres címmel láthatjuk Udvaros Dorottya felolvasásában, Seres Tamás rendezésében, Ady Endre és Pilinszky János műveit a rendezvényházban. Az előadás bensőséges légkörben adja át a két szerző műveit. Február 5-én pedig Kapu Tibor és Cserényi Gyula űrhajósokkal hallgathatunk meg egy beszélgetést a Csokonai rendezvényházban. Űrutazás, kiképzés, kutatás, nemzetközi tapasztalatok, a magyar űrhajós program jövője. Számtalan izgalmas témát érint majd a beszélgetés a magyar kutató űrhajósokkal, akiket Szili Nóra kérdez élményeiről. Az eseményre a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Koncert.
Igazi különlegességgel készül a MIPA Valentin napra. A Bartók Béla Nemzeti Hangverseny teremben eredeti zenéjével szólal meg Charlie Chaplin klasszikusa a Nagyvárosi fények. Chaplin ebben a filmjében is a szerethető csavargó figuráját alakítja, aki beleszeret egy vak virágárus lányba, és milliómosnak adja ki magát, hogy elnyerhesse a szívét. A film felejthetetlen zárójelenetét a korabeli beszámolók szerint az 1931-es premier díszvendége Albert Einstein is megkönnyezte, ami nem csoda, hiszen a mai napig elementáris hatást gyakorol a nézőkre. A filmtörténet egyik legnagyobb remekműveként számon tartott alkotás óriási sikere többek között a rendező által szerzett kiváló filmzenének is köszönhető. A kísérő zenét ezúttal a filmzenékre szakosodott Budapest Scoring Orchestra szólaltatja meg, akik olyan világhírű filmek és sorozatok zenéjét játszották már el, mint az Élősködők vagy a Squid Game. Mindez tehát Valentin napon a MÜPÁ-ban.
Esemény.
Az Uránia Nemzeti Filmszínházban január 22-én dr. Farkas Levente András lesz a vendég. Ő a magyar internet egyik legkedveltebb kulturális influencere, aki sajátos hangvételével, intellektuális kíváncsiságával és közérthető gondolkodásmódjával hozza közelebb a kultúrát a szélesebb közönséghez. Munkásságában a klasszikus és kortárs kulturális jelenségek egyaránt megjelennek, miközben folyamatosan azokat az alapvető kérdéseket vizsgálja, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak. Mi ad értelmet az életnek, és hogyan segíthet ebben a kultúra. A Petőfi Kulturális Ügynökség által szervezett est középpontjában a közönség kedvenc kulturális sorozata Kék Cetli második évada áll. Az eseményen a nézők egy exkluzív premier előtti vetítés keretében tekinthetik meg az új évad első és második epizódját. A sorozat főszereplőjeként Farkas Levente András a kultúrán keresztül keresi a választ az élet nagy kérdéseire, személyes hangú reflexiókkal és gondolatébresztő találkozások végigvezette a nézőt ezen az úton. Az esten bemutatják Farkas Levente András és a Petőfi Kulturális Ügynökség Art Direktora Krisz Bó közös immerzív kulturális performanszát is. A vizuális és gondolati elemeket ötvöző előadás új dimenzióba kapcsolja össze a kortárs művészetet, a reflexiót és az élményszerű befogadást, egyedülálló élményt kínálva a közönség számára. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban tehát január 22-én várnak mindenkit.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Híres békésiek nyomában, avagy történelmi celebspotting. Gyula városa kivételesen jól megőrizte az 1800-as évek hangulatát, szinte semmit sem változtak az utóbbi 200 évben az utcácskák, ahol napjainkban járunk-elünk, éppen ott sétált meg annyi hajdani békési polgár is, akik közül bizonyára a leghíresebb Erkel Ferenc, a magyar himnusz zeneszerzője. A komoly komponista helyett azonban egy fiatal fiúcskát képzeljünk most el, aki sietve igyekszik édesapja mögött a gyulai ispán, bizonyos Rosti Albert fényűző palotájába. A rendszeres házi zenélések mellett a 10 éves forma Erkel a belváros templom orgonája mögött is feltűnik. Előfordul, hogy helyettesítenie kell édesapját, ilyenkor állítólag egy zsámolyt tettek az orgonaszékre, hogy felérje a hangszert. Amikor pedig ma betérünk a 100 éves cukrászdába egy kávéra, vagy az Almási kastély öreg fái alatt hűsölünk, akkor is épp Erkelt követjük. Szerették a táncmulatságokon improvizálva keringőt játszó, a társasági életet kedvelő mestert, aki ráadásul nem csak a zeneszerzésben, hanem a sakkjátékban is fényes tehetség volt. Egy másik géniusz is kötődik Gyulához, noha neve említésekor mindenkinek inkább Békés Csaba jut az eszébe. Bár a fiatalon elárvult Munkácsi Mihály, mert róla van szó, Békés Csabán kezdte meg asztalos tanulmányait, minden jel arra mutat, hogy Gyulán lépett a későbbi világsikerhez vezető útra. Itt dőlt el, hogy festő lesz belőle. Történt ugyanis, hogy a 17 éves Munkácsi ifjú asztalosként Aradon dolgozott, ahol a sok nélkülözés közepette súlyosan megbetegedett. Így visszatért nevelőatyjához, Reök Istvánhoz. Itt lábadozott a fiatal festő, és ez alatt az idő alatt néhány hétig rajziskolába is járt. Majd összetalálkozott Szamosi Elekkel, aki a Wenckheim grófoknál dolgozott éppen. Mellette a kastélyban dolgozva kezdte szárnyait bontogatni az ifjú Munkácsi Miska. Így szólították a hozzá közelállók, és az ő javaslatát megfogadva utazott aztán fel Pestre tanulni, dolgozni. A nélkülöző fiúból ünnepelt sztár lett néhány évtized alatt, de képein mindvégig megtalálni a vidék impresszióit. Első vázlatkönyve, mely rejtélyes módon a II. Világháború óta lappang, teli van a környék ábrázolásaival. A gyulai vár, a tanyák és a helyi emberek szerepelnek a lapokon, és később is számos portrét is készített, csabaiakról, gyulaiakról egyaránt. Egészen másképp, de szintén a békési világból inspirálódott a 20. század egyik legnépszerűbb film és színpadi színésze, Kálai Ferenc. A Huncut mosolyáról ismert színész legenda többek között leghíresebb karakterének, Pelikán József gátőrnek a megformálásakor is visszanyúlt gyerekkori emlékeihez. Az ízes beszédet Gyuma Endrődről hozta magával. Így született ugyanis 1925-ben Krampner Ferenc borbélymester és Gálos Ilona gyermekeként, a családi körben csak Tutiként becézett Kálai. Állítólag édesapja nevezte el így, amikor először meglátta, ez egy tuti gyerek. A kis Kálait kell elképzelnünk, amikor Gyomán járunk, például nagy, komoly arccal minisztrálni a templomban. Ehhez hasonló történetekre is biztosan fény derül, ha a Kálai hagyatékot bemutató kiállítás megnyílik majd a Városi Képtár új szárnyában.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Kurucvér, Pro Patria et Libertate. Hogyan váltak korábbi császárhű urak kuruc vezérekké? Miként szerveződött a parasztokból és egyszerű emberekből álló hadsereg? Hogyan kapcsolódtak hozzájuk tököli régi katonái? Milyen politikai játszmák, titkos tárgyalások mentek a háttérben? Lehetett-e védekezni az árulások és a bécsi intrikák ellen? A történelmi regények népszerű szerzője Benkő László a kuruc korba viszi az olvasókat, és ahogyan a többi könyvében ezúttal is kapunk a történelmi személyiségek mellé olyan szereplőket, akiknek sztoriában ott az érzelem, a szerelem, a plusz izgalom, hiszen egy krimiszerű szál is végighúzódik a regényen. Azt mondta Benkő László egy interjúban, hogy amikor egy újabb regény írásáról gondolkodik, akkor vagy a történelmi korra nagyon kíváncsi, vagy egy történelmi személy az, akit igazán meg akar mutatni. Innen indul a beszélgetésünk, hogy a kurucvér esetében mi volt a döntő.
Tekintettel arra, hogy Rákóczi Ferenc, második Rákóczi Ferenc, ugyebár ő amúgy is egy ikonikus személy. Nem akartam őról egy életregényt készíteni, mint mit tudom én, Nagy Lajosról, vagy Mátyás királyról, vagy Alkun Lászlóról, hanem én inkább a kort szerettem volna megjeleníteni, annál is inkább, mert az én tapasztalataim, mivel valamikor felnőtt oktatásban is dolgoztam, azok voltak, hogy az átlag emberek, az olvasók általában nagyon keveset tudnak erről. Annyira érdekes korszak volt, amikor nem lehetett tudni, hogy ki hova állt, miért állt, és miért nem, és miért állt vissza, hogy ez eléggé kibontást igényelt volna, és arra gondoltam, hogy ha magát a kort próbálom itt megjeleníteni ebbe a kötetbe, ami ugye nem lett egészen teljes, mert a Rákóczi Szabadságharc felénél befejeztem ezt a kötetet, és hogyha majd igény jelentkezik rá, akkor majd folytatni fogom. Arra gondoltam, hogy megjelenítem magát a kort, és megpróbálok választ adni az olvasóknak a miértekre.
Miért Versailles-ból, miért Franciaországból, miért egy orvos családjából indul ez a történet?
Ugye 1690-es évek végétől kezdődik a történet, és majd tart az 1705-ös év végéig, a hatos év elejéig. Abból kell kiindulni, hogy tulajdonképpen milyen történelmi és politikai helyzet is volt akkor Magyarországon és Közép-Európában, de egész Nyugat-Európában is. Ugye a törököknek az uralma, a 150 éves uralma Magyarországon megszűnt. És törököktől a magyar királyság, a magyar emberek végső soron megszabadultak. Ugyanakkor szerettek volna megszabadulni a másik függőségtől, amit a Habsburgok jelentettek számukra. És akkor itt jön képbe a nemzetközi politika. Ugye volt egy olyan helyzet, hogy Spanyolországban haldoklott a király, a Károly király. És a két nagy hatalmasság, az egyik ugyebár a Habsburg Leopold vagy Lipót császár, egyben magyar király, is a maga fiát szerette volna egy szintén Károly nevűt a spanyol trónon látni, valamint a napkirály 14. Lajos is szerette volna az unokáját, Anzsú Fülöp herceget látni a spanyol trónon. És már ők akkor készültek egy konfrontációja a franciák és a Habsburgok között, amikor még élt a Károly király, az idős Károly király, hogy egész biztos, hogyha ő meghal, abból valamilyen nemzetközi konfliktus keletkezik. Csak hogy ezt éppenséggel a francia udvar ezt tovább gombolította. És összekapcsolta azzal, hogy van itt egy Magyarország, ahol Magyarországnak a lakosságának jelentős része rendkívül megelégelte már a Habsburg uralmat, és hogyha esetleg ők létre tudnának hozni egy olyan helyzetet, hogy ez a magyar lakosság, akik hajlandóak fegyvert fogni, meg is szerveződnének ebben az ügyben, akkor ők már két embert tudnának az élükre állítani. Az első volt ugye Tököli. Ők azt szerették volna. Nem az egész udvar, az egész francia udvar, kifejezetten a napkirály 14. Lajos. Ő Tökölinek a pártját fogta. És volt neki egy külügyminisztere, akit Barbezieux-nek hívtak, ő pedig második Rákóczi Ferencet tudta volna elképzelni a szabadságharc, a felkelésnek az élén. Tehát így kerül bele gyakorlatilag Versailles, mert ugye a francia udvar akkor már ott tevékenykedett, és ott ülésezett, és ott is éltek a francia uralkodók. De ugyanakkor Párizsban volt egy nagyon jó egyetem, világhírű egyetem, úgy hívták, hogy Párizsi Egyetem, és abból lett később a Sorbonne. És annak különböző oktatói voltak, különböző nemzetiségű művelt oktatói, professzorai voltak, és itt jött be az első fiktív személy a családjával együtt, ez a bizonyos Kismárki Tőzsér Bernát, magyar nemes, párizsi professzor.
Mit jelent a kurucvér? Hogyan lettek az emberek kurucá? Milyen módjai lehettek ennek?
Ugye onnan kellene igazság szerint kiindulni, hogy amikor Tököli Magyarországon harcolt és csapatokat vezetett, és azt hiszem beszélgettünk egyszer már róla, hogy ő ragyogó hadvezér volt, egy brilliáns hadvezér volt, és egy lényegesen gyengébb politikus, sajnos. A kettő találkozott volna, akkor biztos, hogy sokkal többre tudott volna Tököli is jutni. De egy biztos, hogy akik őnála harcoltak, ők már akkor kurucoknak gondolták és nevezték is magukat, ugye a krux, a keresztes szóból eredeztetve, és ezek az emberek akkor még természetesen éltek. Na most akkor, amikor a Tökölivel kapcsolatos a dolgok történtek, el kellett hagyni neki Magyarországot, és a törökökhöz kellett neki kimenni, engedték őt természetesen a Habsburgok, akkor ezek az emberek ugye nem mind követték őt, csak egy kis hányaduk, a többiek pedig vagy bujdosóknak álltak, vagy törvényen kívülieknek álltak, de rendelkezésre álltak még ebben a korban az ő régi harcostársai, sőt, mi több, még a tisztjei is. Aztán voltak olyan emberek, akik például a Rákóczi Ferencnek a jobbágyaiból kerültek ki, és kerültek viszonylag magas katonai beosztásba is. Ilyen volt például Esze Tamás, aki a Rákóczinak a tarpai jobbágya volt. És számtalan ilyen személyt találunk a kuruc szabadságharcban, akik vagy valamit értettek magához a harchoz, és ahhoz, hogy mit jelent egy reguláris haderőben szolgálni, de számtalan olyan találtunk, akik ezt nem tudták. És ő belőlük kellett Rákóczinak aztán 1702-ben, 3-ban egy olyan ütőképes csapatot szervezni, akik már katonák módjára tudtak viselkedni, mert először nem ez volt. A másik oldala pedig, hogy lehet az, hogy aztán labancból kurucok lettek. Ez azért fordult elő így, mert a magyarországi nagyurak természetesen letették a királyra, a Habsburg Leopoldra, letették az esküt. Harcoltak a Habsburg Leopold oldalán, sőt, amikor Tiszántúlon először megkezdődtek ezek a kuruc tevékenységek, például 1697-ben ugye a Tokaj-hegyaljai felkelés, amivel ugye azt szokás mondani, hogy körülbelül itt kezdődött Rákóczinak a színre lépése, ha bár ő akkor nagyon exkuzálta magát Bécsbe, hogy ő neki ehhez semmi köze, és őt ne fogják le ezért, és ne fogják perbe ezért. És akkor, amikor megkezdődtek ezek a felkelések, akkor nagyon sok magyarországi, magyar nemes úr, aki bandériummal rendelkezett, vagy zászlóaljjal rendelkezett, azok segítséget nyújtottak ezeknek a lázadóknak a leverésében. Ezek a lázadók akkor megint vagy a Kárpátokba távoztak, vagy a partiumi részekbe távoztak, ahova el tudtak menekülni. Aztán később jöttek már olyanok, mint például a Károlyi Sándor, aki először a kuruc felkelők ellen harcolt, és utána nagyon hamar, mivel látta, hogy működnek a Habsburgoknál a dolgok, átállt Rákóczi oldalára, de ennek volt egy mozgatórugója, mégpedig az, hogy ekkor már ugye a spanyol örökösödési háború, különösen az olasz hadszintéren vastagon zajlott. És ebben az esetben ugye legtöbbször a magyar katonákat vitték volna el Olaszországba harcolni, és ők meg erre nem voltak hajlandóak, és pontosan ezért emiatt lázadoztak. És ezt használta ki aztán Rákóczi, és a Rákóczinak a kisebb-nagyobb rendfokozatú és beosztású alvezérei, hogy ezeket a személyeket, ezeket a katonának, majdnem katonának vitt embereket összeszedték, és megpróbálták maguk oldalára állítani. Aztán később jöttek az utolsó fázisba, amikor komplett csapatok álltak át, magyar vezérrel természetesen, olyan, mint a Forgácsék, aztán az Eszterházy családnak is voltak tagjai, akik a bandériumaikkal egy az egybe átálltak Rákóczihoz, akiknek kiképzett haderő állt már a rendelkezésükre, és gyakorlatilag azt jelentette, hogy egyik napról a másikra bárhol fel tudták a Habsburg seregekkel venni a harcot. Sajnos ez oda vezetett, ugye, hogy a Habsburg seregekben még mindig harcoltak magyar alakulatok. És talán ennek is köszönhető volt az, hogy őket is aránylag hamar rá lehetett beszélni arra, hogy Rákóczi oldalára álljanak, és ezért tudott Rákóczi egy rendkívüli ütőképes hadsereget felállítani, amivel aztán először a Felvidéken, aztán később a Dunántúlon, a Dunatisza közén, a mai burgenlandi területeken, a morvaországi területeken különböző akciókat hajtottak végre éveken keresztül.
Benkő László íróval beszélgettünk az új regényéről, amelynek címe Kurucvér, Pro Patria et Libertate. Ez a kötet a Családi Könyvklub gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.